amikor az egyik anyuka azt kérdezte, hogy nem tud semmit tenni, hogy ne jöjjenek ide ezek a gyárak. És akkor ilyen nagyon nagy csend lett, és így úgy emlékszem, hogy bólogatott a jegyző, hogy hát igen. És akkor éreztem először azt, hogy de ilyen nincsen, hogy nem lehet tenni semmit. És ez nem csak az én élményem volt, mint aztán kiderült.
Jó napot kívánok! Ez itt a Selfie, a Szabad Európa Podcast műsora. Mai vendégünk Kozma Éva, a Mike Pércsi Anyák Egyesület elnöke és egyik alapítója. Szerbusz Éva, köszöntünk a stúdióban.
Üdvözlök mindenkit!
Hogy eljöttél. Kik azok a Mike Pércsi Anyák? Talán jó, ha ezzel kezdjük, hogy akik még nem hallottak rólatok, bár reméljük kevesen vannak ilyenek, hogy ők is tudják, miről van szó.
Mike Pércsi Anyukák tulajdonképpen érdekes módon Mike Pércsi lakosok, akik előtte nem is ismerték egymást, mielőtt megtudták, hogy mérgező akkumulátorgyárakat készülnek 1,5-2 kilométernyire építeni Mike Pércs mellé, és valójában így szépen egyesével elkezdtünk találkozni, beszélgetni, először csak az online térben, aztán személyesen is, és ebből kialakult egy olyan összefogás, egy olyan akarat, ami szerintem az én életemben is, de az ő életükben is egy nagyon csodálatos dolog, és mindannyian azt mondjuk, hogy nagyon sajnáljuk, hogy ezen ügy mentén kapcsolódtunk, de hogy az egyik legjobb dolog volt, ami történhetett velünk, hogy tudtunk kapcsolódni egymással, és azóta sokkal jobban szeretek Mike Pércsen is lakni.
Szóval tulajdonképpen az akkumulátorgyárak és a kapcsolódó üzemek elleni tiltakozás egyfajta közösségépítő projekt lett, és még annyit talán mondjuk el, hogy Debrecenhez nagyon közel vagytok.
Nagyon. Tényleg úgy kell elképzelni, hogy Debrecen és Mike Pércs között egy ilyen 8-10 kilométer van, és valójában ezt a 8 kilométert, ezt be is építik a déli ipari park, a déli gazdasági övezet tele lesz ilyen akkumulátorgyárakkal.
És ti hogyan értesültetek erről az újságból, vagy a polgármesteretek tájékoztatott? Ez hogy történt, és pontosan mikor?
2022 közepe tájéken már láttuk, hogy mozgolódás van az ipari parkban, ott már települt be más gyár is, de úgy az nem is keltette föl senki különösebb érdeklődését, vagy így mindenki a helyén kezelte, hogy ez micsoda. És úgy augusztus, vagy már szeptember is volt talán, mikor az öcsémmel utaztam együtt, és akkor mondta, hogy te tudod, hogy itt mi épül, vagy hogy itt mi készül, és ő mondta, hogy valamilyen szeparátor fólia gyár, de hogy nem kell aggódni, ez nem... A köze van az akkumulátorhoz, de hogy ez nem lesz semmi különösebb, de mondom, de ezt nézzünk már akkor utána, hogy ez micsoda, és hát azért ez egy kicsit így lassabban ment ez a folyamat, és aztán így ősz végére már láttam, hogy hát azért nem olyan egyszerű ez a történet, illetve egy katódgyár is fog épülni mellé, és aztán már tudomást szereztünk arról, hogy egy akkumulátorgyár is fog épülni, és a Mike Pércsi önkormányzatnak volt egy gyűlése, ami... Ez már nem emlékszem pontosan, hogy december elején volt, de ez már december környékén volt, amikorra el is hívta az ipari parknak, a CETI gyárnak, a Pap László, tehát Debrecen város polgármesterét, aztán nagyon sok potentátot elhívott, hogy akkor beszéljük át, hogy mi is épül itt, vagy mi is fog történni. Senki nem jött el, csak az ipari parknak a képviselője, és hát tulajdonképpen itt mi már erre a gyűlésre, már mi elkezdtünk az online térben beszélgetni Mike Pércsi lakosok egymással, már láttuk, hogy ki az, akinek van némi anyaga, tehát valamilyen tudásmorzsája, és az egész egy ilyen tudásmegosztással kezdődött, hogy ezeket a tudásmorzsákat elkezdtük egymásnak átadni, ki mihez értett jobban, ki mit fogott föl belőle jobban, ki milyen információt talált meg, és mire ez a gyűlés megtörtént, hát itt már dugig volt ez a Mike Pércsi tér, Debrecenből is sokan eljöttek, itt vegyész professzortól kezdve, ökológuson, vízügyösön kezdve mindenféle ember volt, és mindenki elmondta, amit szintén tudott, és itt volt egy olyan pillanat, amikor az egyik anyuka azt kérdezte a jegyzőtől, hogy jól érti, hogy Mikepécs nem tud semmit tenni, hogy ne jöjjenek ide ezek a gyárak. És akkor ilyen nagyon nagy csend lett, és így úgy emlékszem, hogy bólogatott a jegyző, hogy hát igen. És akkor éreztem először azt, hogy de hát ilyen nincsen, hogy nem lehet tenni semmit. És ez nem csak az én élményem volt, mint aztán kiderült. Ezután, az élmény után találkoztunk személyesen, és kezdtük el megfogalmazni, hogy már pedig valamit tenni kell.
Milyen foglalkozású, milyen hátterű tagjaitok vannak? Te például mivel foglalkozol civilben?
Nagyon-nagyon vegyes a történet. Egyébként én személyesen termékfejlesztő mérnök vagyok, de van könyvelőtől kezdve, pedagóguson át, nagyon-nagyon sokféle anyuka, és egyébként a világlátásunk is nagyon más, és mégis valahogy annyira ez az ügy, annyira közös platformra tudott hozni bennünket, és ez a tudásmegosztás is. Egy dolog, amit látom, hogy nagyon közös bennünk, a környezetre való figyelés, a környezetvédelemnek az igénye, ez tényleg nagyon fontos mindenkinek, és valószínűleg ezért is volt az, hogy mi rezonáltunk elsőnek ennyire érzékenyen erre a akkumulátorgyár problémára.
És a más világlátás alatt, ugye azt mondod, hogy más világlátású emberek is vannak ebben a szervezetben, itt más politikai meggyőződésre is gondolsz?
Mindenféle politikai meggyőződésű, igen.
És szóba került a politika, mondjuk
hát hogyne, persze, minden szinten, mert nyilván ez a más világlátás, ez azért különböző reakciókat is hoz ki belőlünk, és ez volt a legszebb, hogy mégis ezek a különböző reakciók aztán szépen egymásba simultak, mert egy nagyon erős tennivágyás volt bennünk, és ez szépen megerősödött abban, hogy egy ügy mentén kapcsolódunk, ez, ami fontos nekünk, és hogyha akár a Maslow piramist nézzük, mindig valahol a Maslow piramis csúcsán képzelik el az emberek, hogy a környezetvédelem az már egy ilyen uri huncutság. De valahol ezek az emberek megértették, hogy az, hogy a környezetünkre vigyázunk, az a Maslow piramis legalján van. Az, hogy van egészséges élelmiszer, egészséges hajlék, tehát ahol enni, inni, lakni tudunk, az egészséges legyen. Ez volt a legfontosabb is. És ezen az alapon túl a többi már belefér.
És akkor ezek szerint vannak Fidesz szavazók is köztetek? Vagy hát, lehet, hogy vannak?
Hát ennyire nem beszéltük meg, hogy ki kire szavazott, de nyilván érezzük azt, hogy ki konzervatívabb, ki szabadabb elvű, és egyszerűen annyira csodálatos, hogy ez nem probléma. Mert hogy egyébként ez nem kellene, hogy probléma legyen. Tehát sokkal több bennünk a közös, mint amennyi a nem. És ez egy nagyon erős közös.
Ez egy nagyszerű eredmény akkor a település életében. Hányan laknak Mikepércsen egyébként?
Amikor én oda költöztem, hát ez már lassan egy ilyen 19-20 éve volt, akkor 3000 fős volt, most már 5000 fős. Lassan tényleg mondhatom azt, hogy van egy olyan része Mikepércsnek, ami egy ilyen Debrecen külváros kategória, de mégis annyira csodálatosan megőrizte azt a jellegét, amiért nagyon-nagyon jó ott lakni, hogy egy ilyen mindenkinek köszönök, mindenki kedves, nyitva lehet hagyni a kertkapót, tehát hogy ilyen ismerik egymást a szomszédok. Ez egy nagyon jó, kellemes környezet, és mégis ott van Debrecen, ahol ott van a mozi, a színház, az egyetem, a kultúra, a munka, az óvodák, az iskolák, tehát ez egy nagyon-nagyon jó
És hogyan reagált a közösség először? Tehát nem az aktivisták, hanem a közösség egésze arra, hogy néhány ember elkezdett felszólalni az ügyben.
Nagyon sokan féltettek bennünket, vagy ők maguk is féltek, vagy azt mondták, hogy jó, ti szólaljatok föl, mi támogatunk benneteket. De egy nagyon konkrét példával élve, elkezdtek kirakni az emberek egy ilyen stoppakú matricát, és nagyon jó volt így mászkálni a faluban.
A házukra, a kerítésekre.
Igen, hogy kint voltak ezek a matricák, és egy idő után kezdtek eltűnni, és így kérdeztem a többieket, hogy mi történt, és az egyik anyuka mondta, hogy hát sajnos elkezdett az a szóbeszéd terjedni, hogy akinél kint van ilyen matrica, ahhoz ki fog menni a NAV. ellenőrizni, és most ez akár igaz, akár nem. Sajnos az emberekben ez az öncenzúra nagyon erős, és így inkább mindenki
megjelette.
Igen, igen. Viszont azt hiszem, egy buszmegállóban még mindig kint van.
Úgy azóta se kerültek ezek
igen,
vissza.
Igen, igen, igen.
És jól tudom, hogy a polgármester, bár fideszes igen. polgármester, az ügy mellé állt, a ti
van.
Ügyetek mellé.
Van.
Ez hogy történt? Hogy értétek ezt el?
Én azt gondolom, hogy ez nem is a mi érdemünk volt, hanem ez minden mi kepércsi emberben ott van valamennyire, hiszen mi együtt élünk azzal, ahogy a semmiből ez a hatalmas gyár komplexum, mert itt nem csak egy gyárról beszélünk, elkezdett felépülni, és bár nagyon sokan próbálnak a propagandának a szavaiba így belekapaszkodva kicsit mantrázni maguknak, hogy nem lesz itt semmi baj, de azért elég hihetetlen, amikor ott él mellette az ember, hogy ez nem fog a településnek kárt okozni, és most a kárt idézőjelbe teszem, mert ez nagyon sokféleképpen megtörténhet. Tehát itt a nehézfémek mérgezéseitől kezdve az otthonok elértéktelenedéséig, gondolom ezt a kárt bármilyen szinten.
Ez lett volna a következő kérdésem, hogy milyen problémáktól tartottatok leginkább, hogy a talajvíz vagy a levegő lesz szennyezett, vagy a zajhatás?
Hát azt kell, hogy mondjam, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, de nagyon-nagyon sok válasz van rá, mert hogyha végig megyek így rajta, és összeszedem, akkor tűz, víz, levegő, zaj, forgalom, egészségügy, tehát így mindegyiket szépen, tehát ha a tűzzel kezdjük, akkor az, hogy ezekben az üzemekben tűz- és robbanás veszélyes anyagokkal fognak foglalkozni. Tehát itt bármikor kigyulladhat, fölrobbanhat valami, ez már egy nagyon komoly veszélyforrás. Ha a vizet nézzük, tényleg nem tudom másnak nevezni, csak vízzabálónak ezeket az üzemeket. Iszonyatosan sok vízre van szükség.
A aggasztóan,
igen, 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 aggasztóan sok vízre van szükség, és azt érezzük, hogy ebben senki nem őszinte, és itt vannak ezek a mágikus varázsszavak, hogy szürke víz, meg ipari víz, meg de nem is ilyen víz, de nem is olyan víz, de hogyha az ember elolvassa az engedélyt, akkor ott kristálytisztán és világosan ivóvíz szerepel, és mi ezért a legtöbb információ innen is szedjük, tehát mi elolvassuk ezeket az engedélyeket, elolvassuk ezeket a közadatkéréseket, és mi más információt nem, ezeket használjuk, amit a gyárak a saját bevallásaikból, illetve a szakhatóságok saját adataiból gyűjtünk össze. Tehát mi ezért mondjuk azt, hogy nem lesz elég víz, illetve ha megnézzük azt, hogy a Gödi gyár, illetve a debreceni gyár összehasonlítva, még akkor is, hogyha masszatolnak vele, hogy más technológia lesz, akkor sem arányos az a vízfelhasználás, amit látunk Gödnél, hogy mennyivel több, mint amennyit bevallanak a debreceni gyáraknál. Talaj. Természetesen a talajba kikerülő, de ugyanígy a vízbe kikerülő szennyeződések, és akkor már a levegőt is mellé veszem, nehézfémek. Ezek nem csak egyesével külön-külön veszélyesek, hanem szinergiában egymással még felerősítik egymás hatását.
De nincsenek erre hatóság által, vagy törvény által megszabott határértékek?
Van olyan anyag, amire nincsen, vagy még csak most lesz, vagy azt gondoljuk, hogy ekkora mennyiségnél nem megfelelő. És most nem, csak nagyon elkanyarodva is ide visszatérve, azt a példát szoktam elmondani, hogyha mindenkinek szabad egy szál cigarettát elszívni, az abból nem lesz olyan nagy baj, de ha mindenki egyszerre szívja azt a cigarettát pontosan melletted, akkor abból már elég nagy probléma lesz, és itt ezek a kémények vagy pontforrások, amikből ezek a szennyezőanyagok kijönnek, egyesével vannak engedélyeztetve, viszont a környezeti hatás, az összhatás, az nincs alaposan megvizsgálva, és a határértékek sem úgy vannak megadva. Tehát itt komoly probléma lehet a levegőbe kerüléssel, a vízszennyezéssel és a talaj szennyezéssel is. A forgalom iszonyatosan megnövekedik, és nagyon nagy probléma az, ezt a szakértő is, aki a CETL perben föl lett kérve, megállapította, hogy ezzel sem számoltak, hogy csak az ipari parkba 20 másodpercenként fog érkezni egy teherautó valamilyen veszélyes anyaggal, vagy ilyen alapanyaggal megpakolva, ami iszonyat környezeti terhelés.
Milyen messze van ez? Milyen messze haladnának el a házaktól?
Tulajdonképpen van olyan tanya, ami már egy 400 méterre ott van mellette, és a tanyán túl pedig ott kezdődik Mikepécs. Tehát ez nyilván attól függ, hogy mondjuk a hajnali órákban, vagy éjszaka nyilván ez sokkal hangosabb lesz, mint a nappali zajokban. Tehát itt valószínűleg még a nyugodt pihenést is fogja zavarni ez az iszonyatosan nagy forgalom. De magának a gyártásnak is van zajterhelése és zajszennyezése. Aztán még fényszennyezése is van. Ez nagyon sokan nem is realizálják, hogy van ilyen szennyezés, hogy fényszennyezés, de nagyon látványos volt pont az utóbbi időben, volt olyan vihar, amikor Mikepércsen nem volt áram, de az ipari park mint egy csillár úgy világított a sötétben. Ez egyébként megzavarja az állatokat, a növényeket, tehát hogy ez így a biodiverzitásra is komoly problémát jelent, de nyilván mindenki inkább az emberek miatt aggódik, és hát ugye az, hogy nagyon sok külföldi fog jönni dolgozni, illetve már most nagyon sok külföldi van, itt is a közlekedés nagyon megterhelő abból a szempontból, hogy nagyon sokan járnak a buszokkal és mindenféle járművekkel a gyárakhoz, illetve az, hogy ezek hol laknak, vagy milyen minőségű helyen laknak. Tehát ebből is volt már probléma Debrecenben, hogy közügyi problémát okoztak. Tehát volt akár mérgezés is, vagy egyéb ilyen probléma, hogy nem megfelelő, közügyi szempontból nem megfelelő helyen laktak, vagy túl sokan laktak egy helyen. Tehát, hogy itt felmerül az, hogy őket hogyan dolgoztatják, és hogyan élnek, egy ilyen modern rabszolgaság motivuma, és akkor az energiát hagyom utoljára, hogy iszonyatosan sok energia kell ezeknek a gyáraknak, és ezt is megélte már Debrecen, hogy nem jártak a villamosok, vagy az iskolában 18 fokban ültek a gyerekek kabátban, és lerövidített volt a tanóra, és azt gondoljuk, hogy a gyárak ugyanígy fognak üzemelni, hiszen erre megláttunk példát már a környéken, hogy volt olyan gyár, ami ugyanúgy üzemelt, vagy kapta a vizet, de a lakosoknak meg lajtos kocsi holta ki a vizet. Tehát itt mindig ez a probléma, hogy attól félünk, hogy a gyáraknak mindig többet lehet, mint a lakosságnak, és feleslegesen nagyok, iszonyatosan nagyok ezek a gyárak. Tehát ahhoz, hogy megértjük azokat is, akik azt mondják, hogy de hát a fejlődés, kell a fejlődés, és ez a jövő, csak ugye nem arányos. Tehát amikor a fejlődés annak a kárára megy, hogy betegek lesznek az emberek, vagy nem megfelelő lesz az egészséges környezethez való joguk, tehát csorbul ez a jog, akkor már nem vagyok biztos benne, hogy annyira fontosak ezek a gyárak, hogy ilyen nagyok legyenek, ekkora méretűek és ennyire szennyezőek legyenek.
És mennyire volt könnyű információt kapnotok ezekről a részletekről, illetve milyen nehéz lehetett ezeket, meg most is nehéz a szakmai anyagokat kiértékelni, hiszen tele vannak szakszavakkal, tudományos kifejezésekkel. Szóval mennyire, hogy boldogultatok az információ szerzéssel és a feldolgozással?
Nagyon-nagyon nehéz. Mai napig nyomozni kell nagyon sok adat után. Ez a tudásmegosztás, ez szerencsére mai napig folytatódik, és megmaradt egy kemény mag, aki ezzel foglalkozik, és tényleg van már olyan, aki arra figyel, hogy milyen új rendeletek jönnek ki, milyen a hatóság honlapjain mik jelennek meg, mert sokszor van olyan, hogy csak az jelenik meg, hogy döntés született. Na, de milyen döntés született? Akkor kiderül, hogy ott valamilyen területnek nincs is megnevezve, csak mondjuk a jegyzékszáma. Akkor, tehát mindent úgy kell visszakeresgetni, mindent úgy kell értelmezni. Szerencsére van egy anyuka, aki a joghoz ért. Tehát ő szokta a jogi dolgokat fordítani. Nekem környezetvédelmi vegyésztechnikusi végzettségem is van, tehát én szoktam akkor az ilyen vegyi dolgokba belemenni. Van, aki már tényleg akár a kínai oldalakat is figyeli, mert nagyon sokszor a kínai oldalakról több információt megkapunk, mint a magyar oldalakról. Ez egy nagyon fura helyzet, de tényleg sokszor így van.
Kínai hatósági oldalakról, vagy a sajtóban?
Kínai sajtóban. Uh-huh. Kínai sajtóban, de van, hogy már hatósági oldalakra is, vagy bármilyen egyéb ilyen, nem is tudom, kereskedelmi kamarai oldalakat is megtalált már, ahol információk voltak. Úgyhogy tényleg így mindenki próbálja kicsit így a saját tudását bevinni, és addig magyarázni a többieknek, amíg mindenki megérti, és ezekből születnek egyébként a kifelé is magyarázó, vagy edukáló cikkek, vagy beszélgetős estek, ami a kővel, amiben szintén próbáljuk a lakosságot is úgy bevonni, mert azt, hogy mi már értjük, hogy mi az, hogy pontforrás, vagy emisszió, vagy imisszió, vagy bármi, tényleg lassan ilyen félszavakból is értjük egymást, azt hiába mondom el egy teljesen átlagos embernek, aki nincsen ebben már harmadik éve, tehát mindig nagyon alaposan el kell magyarázni, de mindig azt látjuk, hogy amikor megértik az emberek, amikor szembesülnek ezzel, hogy valóban olyan adatokkal foglalkozunk, dolgozunk, amik validak, akkor általában az ügy mellé állnak.
Sokan eljönnek a rendezvényeitekre?
Szerencsére én úgy tapasztalom, hogy igen. Igen, bár volt egyébként próbálkozás Debrecentől. Úgy gondolom, hogy sokszor akár öncenzúra is működött, hogy nem merte valaki bevállalni, vagy aztán utolsó pillanatban visszamondta olyan hotel, hogy mégse ott tartsuk már meg az
volt ilyen.
Igen, volt ilyen. Hát akkor próbáltunk alternatív helyszínt keresni, de szerencsére ez is most már egy kicsit jobb. Találtunk egy olyan kávézót, ahol már lassan rendszeresen.
És akkor ott igen. Szervezitek. És ez a kemény magja a szervezetnek hány emberből áll? Hányan dolgoztok aktívan ebben?
Akik minden nap foglalkoznak ezzel, akik a mindennapi gyűrődést bírják, mert azért ez nagyon kemény, ez a nagyon sok információt feldolgozni. Ez egy olyan 7-8 ember. De emellett van nagyon sok olyan ember, aki tudjuk, hogy szintén ugyanígy, hogyha valamilyen kiadványt kell szórni, akkor ő biztos, hogy segíteni fog, akár annak a megszervezésében, vagy hogyha valahova utazni kell, akkor ő abban segít. Tehát nagyon sok olyan ember van, aki úgy segít be, hogy ezt nem bírja, ezt a mindennapi foglalkozást. Van, hogy becsapódik pár hétre, aztán inkább kiszáll egy kicsit, de mi ezt el tudjuk fogadni.
És bár Mika Pércsi anyák a szervezet neve, gondolom vannak apák is, meg igen. Nem szülők, hanem...
Igen, a név eleve, ez egy nagyon jó történet, mert ez egy dafke. Ugye a Mika Pércsi anyukák tényleg Mika Pércsi anyukák voltak, akik elkezdték megszervezni azt a sétát, ami a Mika Pércsi főteréről Debrecen főteréig tartott, még akkor a CETL engedélye nem volt meg, és azért...
Ez az első akkumulátor.
Így van. És akkor... Tényleg főleg anyukák voltak, akik ezt szervezték, és valahogy aztán a média, főleg ugye a propagandában egyszerűen, akik elkezdték lejáratni ezeket az anyukákat, nem nagyon akarták ezt leírni, hogy anyukák, Mika Pércsi anyukák, tehát valahogy így hisztis nőktől kezdve, sorosista, némberekig mindenek voltunk.
Csak kik voltak ezek, akik próbálták lejáratni a szervezetet?
Hát itt hát mondhatom, hogy a Fidesz médiának a teljes tárházával. Tehát, hogy itt a saját országgyűlési képviselőnktől kezdve mindenki beleállt így a...
És mit mondtak?
Hát, hogy ugyan gyalogoltunk, de például Soros buszoztatott minket, vagy nyilván valaki lefizetett bennünket, aztán, hogy hazaárulók vagyunk, vagy a, nem is tudom, az olajlobbi fizetett ügynökei vagyunk, főleg én, de szóval így, sőt, még azt is megkaptuk, hogy hazaárulók vagyunk.
Soros az helyi sajtóban, vagy hol mondták ezeket?
Hogyne. Konkrétan ilyen fekete kampány is indult egyébként, tehát ilyen is volt, amiben ezt így kihangsúlyozták. Volt olyan, akit egyébként ez eléggé meg is viselt, és én meg is értem. Mert hogy fizikailag engem is, tehát így konkrétan hány ingerem volt tőle, de, de nyilvánvalóan...
Név szerint megértek, hogy kikről van szó?
Hogyne, hogyne. Tehát így mivel az én arcomhoz kötődik a legtöbb minden, nyilván én kaptam a legtöbbet, de akit csak megtaláltak olyan táblával, vagy olyan felirattal, vagy nyilván mindenki kapott belőle, aki csak belemerte beállni.
És szóban is? Tehát olyan volt, hogy Debrecenben, vagy Mikepércsen valaki szóban oda ment hozzátok, és akkor valamilyen megjegyzést? Tehát, hogy ez
szóban,
nem volt jellemző?
Szóban mindig nehezebb. Szóban mindig nehezebb, mint mondjuk neten keresztül, vagy bárhogyan.
Kommentek voltak kellemetlenek, ugye?
Igen, igen. De hát ezek...
Bocsánat, hogy közbevágtam, csak erre a részletre szerettem volna rákérdezni, és akkor folytasd tovább, hogy ugye az elnevezés körül...
Igen, a Mikepércsi anyukák, és aztán így megmaradt ez, hogy Mikepércsi anyukáknak nem igazán akarnak nevezni bennünket, mert hogyha az anya az egy pozitív dolog, és tényleg a legtöbb anyuka az több gyerekes anyuka köztünk, és akkor azt mondtuk, hogy jó, akkor csak azért is Mikepércsi anyukák leszünk, és akkor Mikepércsi anyák a környezetért, és ez egy nyakő, tyúkanyók, és ez így nagyon jónak tűnt, és úgy döntöttünk, hogy akkor végül is egy szervezetnek is mi leszünk a magja, és ennek nyakő lesz a neve, és ebben már nagyon szívesen vártunk bárkit, tehát itt természetesen apukák, nagypapák, fiatal fiúk, tehát itt
vegyes a társaság.
Igen, igen, de ők rendkívül büszkék arra, hogy ők Mikepércsi anyák, igen.
Ez egy nagyszerű eredmény. A jelenről beszéljünk kicsit, hogy említetted, hogy peretek is van, talán több is, hogy ezek hol tartanak most?
Igen, volt olyan per, amit azért indítottunk el, hogy a közmeghallgatások azok köz nélkül történtek.
Egy törvényi szabályozás lehetővé teszi azt, hogy akár online lehessen ezeket szervezni. Valószínűleg részben az eredménye ez a Debrecen környéki hangos lakossági fórumoknak, közmeghallgatásoknak.
Ami azt gondolom, hogy akkor meg kellett volna hallgatni ezeket a lakosokat, nem pedig közgyűlést köz nélkül megtartani, olyan lehetőség nélkül, hogy nem tudnak reflektálni, illetve a lakosság sem tud reflektálni, így sokkal könnyebb elmaszatolni a kérdéseket, vagy nem a kérdésre válaszolni.
De és akkor az egyik peretek ehhez kapcsolódik?
Az egyik perünk az ehhez kapcsolódik. Ezt nem vittük tovább, mert úgy láttuk, hogy nem vezet sehová. Itt más egyesületek is bekapcsolódtak, illetve még a TASZ is. Ezt nem vittük tovább. Illetve a CETL per kapcsán pedig nem volt még a Miakő Egyesület egyéves, ezért nem is léphetett be a perbe. Itt a Miakőhöz kapcsolódó magánszemélyek kapcsolódtak be ebbe a perbe, és ez a per még mindig tart.
Mi a tárgya ennek a pernek?
Tulajdonképpen az, hogy az a távolság, az a ható táv, amit megállapított a CETL magáról, az nem megfelelő. Tehát ugye sokkal nagyobb, sokkal távolabb is hatása van ennek a levegő, víz, zaj, stb. Szennyeződésnek, amiket már beszéltünk, illetve különböző eljárásjogi problémák is vannak benne. Többek között egy olyan probléma is, hogy van egy nagyon káros szerves oldószer, ez az NMP, ami sajnos már Gödön is kimutatható volt a talajvízből.
És erre nincs határérték, ha jól tudom, ugye?
Igen, igen, tehát, hogy itt a határértéket, itt nem sikerült a hatóságnak úgy megállapítani, ahogy meg kellett volna, hanem itt egy olyan faramúci helyzet állt elő, hogy majd, hogyha a gyár elkezdi a próbagyártást, akkor majd megmérik, hogy milyen az NMP kibocsátás, mert hiszen az máshonnan nem jöhet, tehát akkor az lesz a határérték, és akkor majd, ami a fölött van, akkor az már rossz lesz, mert hát honnan máshonnan lenne NMP. Tehát ez itt egy kicsit ilyen zavarosabb dolog volt, és ezt is nyilván akkor kifogásoltuk.
És ez zajlik még?
Ez zajlik, méghozzá egy nagyon érdekes csavar van most a történetben, ugyanis eljutott oda ez a bírósági tárgyalás, hogy szakértőket neveztek ki, két szabad önálló szakértőt, akiket megkértek, hogy akkor állapítsák meg, mi a probléma ezekkel a határértékekkel és egyebekkel, és most támadta meg a CETL, és a CETL oldalán, ugye, illetve a hatóság és a hatóság oldalán a CETL, hogy ezek a szakértők mégsem megfelelő szakértők szerintük, mert nem igazán nekik megfelelő anyagot adtak be, hiszen körülbelül mindent kifogásoltak.
Ja, mert elkészültek ezek a szakértőanyagok
méghozzá áprilisban. Akkor láttuk is, hogy az alapján, amit a szakértők megállapítottak, nem is nagyon lehet más kifutása ennek a történetnek, mint hogy akkor azoknak a magánszemélyeknek ad igazad, akik megtették, ugye, meglépték ezt a pert. Mégis folyamatosan próbálták alásni ezeknek a szakértőknek a hozzáértését úgy, hogy valójában, amikor kilettek ezek a szakértők jelölve, nekik el kellett ezt fogadni. Tehát, hogy ezeket a kifogásokat akkor kellett volna megtenni, nem pedig azután, hogy egy őket elmarasztaló szakértői anyagot hoztak létre. Úgyhogy ez így elég faramuci.
Egy furcsa helyzet alakult ki. És akkor ezeken a pereken kívül most mit lehet tudni arról, hogy mi van most arra felétek éppen? Ugye picit azt látni távol élőként, hogy kicsit lassabb lett ez az egész lendület az akkumulátorgyártással kapcsolatban, de hogy ennek a lendület csökkenésnek van-e hatása a ti helyzetetekre, vagy éreztek-e bármi?
A mi helyzetünk, mi ez a nagyon kemény mag, mi nem érezzük azt a lendületvesztést, valójában mi abszolút pörgünk, és benne vagyunk ebben a folyamatban, folyamatosan közadatot igénylünk, nézzük a híreket, tartjuk ezeket a tájékoztatókat, de a lendületvesztést egyébként az akkumulátorgyárakkal kapcsolatban érezzük. Tehát azt látjuk, hogy konkrétan az a három legközelebbi gyár, ami Mikepércshez a legközelebb van, ezek már egy olyan egyéves csúszásban vannak azzal, hogy elkezdjék a gyártást.
És elképzelhetőnek tartjátok azt, hogy ez a téma?
Itt lebeg ugye folyamatosan az is, hogy már a második fázis sem biztos, hogy meg lesz építve. Tehát nekünk ez mind úgymond apró győzelem. A csata nincs megnyerve, csak apró győzelmek, és még ebben sem mindben vagyunk biztos. De az, hogy már egy éves csúszásban vannak, nekünk ez is idő. Tehát az időt, aki nyer, ugye életet nyer, mi abszolút így állunk ehhez.
Köszönöm, ez nagyon szép zárszó lenne, de még megkérdeznélek, hogy van-e olyan részlete a ti működéseteknek, amire nem kérdeztem rá, de fontosnak tartanád, hogy elmond?
Én azt gondolom, hogy az, hogy a civil erőt megmutatni. Tehát, hogy lehet, hogy erről nem beszéltünk annyira, hogy ez mennyire fontos. Hogy azt tapasztaltuk, amikor mi megjelentünk, hogy mindenki egy ilyen tanult tehetetlenségben van, és nem szabad ebben lenni. Vagy hogy nagyon sokan úgy vannak vele, hogy de hát mit is tehetnék én egyedül? Keresd meg minket, keresd meg bárkit. Nagyon-nagyon fontos kezdeményezés volt az, hogy ezt a miakőt, ezt összekapcsoltuk a többi akkumulátorkárosult településen élőkkel, és ott szervezkedőkkel, és egy akár te is nevezetű, úgymond ernyőszervezet, informális ernyőszervezet jött létre, és ide is be lehet csatlakozni, mert ez nagyon fontos, hogy nem csak Mikepércs problémája. Tehát ezek az anyagok nem fognak megállni a kerítésnél, mint egy pantomi művész észrevenni, hogy itt a kerítés is, innen nem megyek tovább. Ez nem csak Debrecent fogja leszennyezni, ez nagyon messzire el tud terjedni. Ha azt nézzük, hogy a sivatagból ide fújja a homokot a szél, ezek sokkal kisebb anyagok, tehát bárhová, bármit leszennyezhetnek, a mezőgazdasági terményeket, tehát hogy nagyon komoly problémákat okozhatnak, ezért az országban minden mindenki figyelhet rá, mindenkinek nagyon fontos kell legyen a környezetvédelem, és nyugodtan csatlakozzanak be ezekbe a szervezetekbe, mert a tenni, a tevés, az mindig egy annyira proaktív és annyira jó dolog, hogy fontos és érdemes ezt csinálni.
Köszönjük, hogy eljöttél és elmondtad mindezt. Ez volt a Selfie, a Szabad Európa Podcast műsora.